Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt az Index a Rootlook című podcast műsora, a kulturális rovat beszélgetős találkozója. Mai vendégünk Mécs Mónika producer, Lenyed Ildikó a Feleségem története című film vezető producere. Kérdezőtársam Kozár Alexandra lesz, technikai segítőnk pedig Réti Nóra. Vágjunk is bele, szervusz Mónika.
Sziasztok.
Nagy várakozás volt, hát itt úgy készült mindenki, de azt hiszem ti is, hogy itt ünnep lesz Cannes-ban. Aztán nem lett ünnep Cannes-ban. Ezt hogy lehet megélni, vagy mit lehet erről tudni, hogy a háttérben az ember szomorúvá válik, vagy azt mondja, hogy ilyen az élet, szelavi.
Hát bizonyos szempontból ünnep volt. Tehát az, hogy a feleségem története bekerült a Cannes-i versenyprogramba, 2 év terméséből válogattak egyébként, tehát sokkal-sokkal több film közül, illetve több film is volt most a versenybe beválogatva, mint egyébként az lenni szokott. Tehát én azt gondolom, hogy ez már egy elég nagy eredmény, és amikor megjött a hír, hogy meghívtak Cannes-ba versenybe minket, az egy fantasztikus érzés volt. Tehát akkor úgy éreztük, hogy ennek a nagyon hosszú munkának az eredménye végre beért, és ugye az volt mindig is a célunk. Erről majd később tudok beszélni, hogy a feleségem története egy nemzetközi, 4 országos koprodukció európai színészekkel. Azzal a céllal is csináltuk ezt a koprodukciót, hogy a nemzetközben minél több helyre eljuttathassuk Füst Milán regényét. Tehát, hogy ennek nagyon-nagyon örültünk. És aztán az, hogy a film nem kapott semmilyen díjat, az nyilván lelombozott minket. De ez benne van a pakliban. Meg hát elképesztő nevekkel versenyeztünk. Tehát a Wes Anderson kezdve a Verhoevenig, François Ozon, Asghar Farhadi, és még sorolhatnám a neveket, tehát szinte minden filmrendezője nagy név volt.
Ők is ugyanígy gondolták, amikor meghallották Enyedi Ildikó.
Igen, szerintem sokkal többen voltunk szomorúak, mint boldogok aznap este. De nem lehet mindig nyerni. Meg kell próbálni azt díjaznunk nekünk magunknak, amink van, és nem azt keresni, ami nincs. De hát ez mindig csak később alakul itt. Tehát az első egy-két napban az ember ilyenkor le van lombozva természetesen. De aztán rájön arra, hogy ez is egy nagy eredmény, hogy versenyben volt a film.
Nem is az volt a gond szerintem, vagy legalábbis kívülállóként, amit olvastam erről a filmről, meg a történetéről, az utózmányairól, hogy a film lett volna baj, hanem inkább azok a hangok voltak érdekesek, amelyek a film kapcsán, vagy a filmmel kapcsolatosan megjelentek, kritikai hangok. És nekem volt egy ilyen érzésem, vagy legalábbis van egy ilyen gondolatom, de nyilván ez csak egy szubjektív, hogy lehet, hogy nem mindenki ugyanazt érti azon, amit lát, vagy amit el szeretne mondani, és mintha egy kicsit eltávolodni látszana az amerikai, meg mondjuk az európai filmgyártás.
Hát ennek sok oka van, ezt így már elkezdtük elemezgetni, meg hát pont holnap lesz egy nagy ilyen Zoom konferencia beszélgetés az összes producerrel, meg a világforgalmazóval, hogy átbeszéljük a Cannes-i tapasztalatokat, illetve hogy hogyan tovább. Szerencsére azért elég sok helyre eladtuk már a filmet, és hát ugye most jön majd még a tengeren túli piac, tehát Ázsia, illetve Észak-Amerika. Majd ezeket a kritikákat is ki kell elemezni. Azért ne legyünk igazságtalanok, mert az európai és a francia az kritikák azok meg nagyon erősek voltak. Hittük. Tehát, hogy nagyon meglepő volt, hogy ennyire más filmet láttak, mint hogyha két filmet néztek volna.
Igen. Mi lehet ennek az oka? Meg egyébként én azt is szerettem volna kérdezni, hogy én személy szerint meg vagyok róla győződve, hogyha nincs ez a két nagyon erős, a Hollywood Reporternek és a másik rangos lapnak a kritikája, akkor lehet, hogy más eredmény születik, mert én elolvastam a L'Humanité-t is, a Le Monde-ot, a Le Figaro-t, és hát a L'Humanité effektíve azt mondta, hogy aranypálma esélyes, vagy talán ő fogja kapni a
mestermű, ezt is írta.
A Le Figaro azt írta, hogy mestermű, igen, és ezek után, és ugye mindenki három csillag adott, ami a maximum, minden kritikus. Én azt gondoltam, mivel, hogy ha jól tudom, 4 francia és 2 amerikai ült a zsűribe, hogy hát akkor a franciák összetartanak, ha a kritikusok így látják, akkor majd a zsűri tagok is így látják, és ezek után számomra egy hideg zuhany volt. Tehát, hogy ekkora szerepe lehet a kritikának?
Hát ez inkább az eladásokat befolyásolhatja. Nem gondolnám, hogy a zsűri olvasott kritikákat. Egyrészt nem volt nekik erre idejük. Hát 24 filmet kellett megnézniük. Én szerintem ők ezektől az információktól el vannak zárva. Tehát ez mindig ízlés kérdése is, hogy milyen a zsűri összetétele, hogy van, amikor szerencsés egy produkció, van, amikor kevésbé, mert olyan figurák ülnek a zsűriben, de aztán olyan is előfordul, hogy itt mondjuk 9-en voltak például, például, hogy mit tudom én, a zsűri felének tetszik az A film, az tetszik a legjobban, a zsűri másik felének a B tetszik a legjobban, de egymás filmjeit nem szeretik, akkor beválogatnak egy újabbat, hogy akkor itt a C, hogy jó, az ugyan nem annyira remek mű, vagy nem, de hogy azt mindenki el tudja fogadni, és akkor így fut be a nevető harmadik. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult folyamat, most én itt nem tudom, hogy mi történt, tehát nem is próbálok találgatni, de az biztos, hogy a díszbemutató után valóban hideg zuhanyként ért a másnapi amerikai, tehát hideg zuhanyként értek minket a kritikák, ugyanis a díszbemutatót olyan meleg fogadtatás, tehát olyan melegen fogadta a közönség, hogy egészen igen, meghatottunk.
Is. Volt a kis hírt a végén.
Hát én például. Főleg, amikor a képen benyomták a kamerát, és akkor így kivetítették a vászorra, és hogy elkezdtem sírni.
És aztán viszont Ildikó meg azt nyilatkozta egy interjúban, hogy soha életében ilyen gonosz kritikát, mint a két amerikai kritikustól ő nem kapott.
Hát nyilván rosszul esett mindannyiunknak. Nagyon vitriolosan fogalmaztak. És... De a kritika ilyen, tehát ha felmagasztal, akkor az egekbe repülsz, ha meg lehúz, akkor meg lecsúszol a poklok bugyraival. Sokan azt mondták, hogy ne foglalkozzunk vele, és ne olvasgassuk, mert attól csak elkeseredünk. De aztán másnap kijöttek a franciák, és az meg fantasztikus volt. Csak hát ugye a világ azért nagyon odafigyel ezekre a filmes szaklapokra, tehát a Variety, a The Hollywood Reporter.
Igen, az az érdekes ebben, hogy talán kritikusabb kritika, vagy hang az volt, hogy Ildikó elvesztette, vagy legalábbis mintha elrejtette volna azt a hangját.
Ez nagyon durva. Amit
korábban megszoktak tőle, de hogy őszintén én nem akarok kritikusokat megkritizálni, mert tényleg a kritika azért van, mert az egy műbírálat, tehát mindenkinek jogában el azt mondani, amit éppen gondol, vagy éppen amit gondoltatnak vele, hogy de hát hiszen ő egy filmrendező, tehát ha valaki azt mondja, hogy egyedi hang skatujába akarja csak értelmezni a rendező művészetét, akkor valószínűleg az egészet nem tudja értelmezni, mert miért ne lehetne egyik ilyen, a másik ilyen
hangja.
Hát
meg változhat is.
Hát ez is az ő hangja. Ez most nyíltan vállalva, ez egy könyvadaptáció, tehát ez nem az ő tollából született, hanem ebből a regényből írt egy forgatókönyvet. És ugye már 30 éve foglalkoztatta ez a kérdéskör, ami ebben a könyvben szerepel, és ezt akarta megmutatni. És itt nincsenek nagy állítások, nagy mondások, nagy amplitúdok. Itt egyszerűen bemutat egy házas amiben egy férfi próbálja megérteni, hogy miben van, és hogy a férfivel megyünk most, tehát őt próbáljuk, rajta keresztül próbáljuk mi is megérteni, hogy mi történik. És ezek ilyen pici mimikák, pici mozdulatok, pici rezdülések. Ez bizony a szempontból egy nehéz film, a nézőnek meg kell dolgoznia, amikor nézi a filmet. Tehát nyilván, hogy nem árt, hogyha nem áll most valaki közben, vagy kipihent.
Képileg, vagy hogy érted ezt, vagy... Az interpretáció
hát a lépést kell vele tartani, alá kell merülni, és menni kell vele, vagy nem, áradni.
Ez egy olyan történet, ami mesélteti önmagát, csak figyelni kell arra, mert ott van a rezdülések.
Minden mondatnak van valami jelentése, csak nyilván, hogyha az ember elbambul, akkor elveszíti a fonalat. És ugye az is történtett, hogy a filmünk azért a fesztivál végén volt, és ezeknek a kritikusoknak azért napi 3 filmet kellett megnézni. Tehát ez simán lehet, hogy mire oda jutottak el, fáradtak, és ez tényleg egy ilyen lassú folyású film, ami bemondom, bele kell helyezkedni, és menni vele, és átélni, vagy átérezni azt, amiben a főhősünk
lehet, hogy ilyen szempontból akkor, hogy 2 év termése gyűlt most itt össze, ez nem volt szerencsés, mert elfáradtak addigra a zsűritagok. Tehát, hogy tényleg 24 film közül azért nehezebb kiválasztani.
Hát szerintem nem kell a fáradtságot keresnünk közül. Ebben.
Vagy a sokaság.
Meg ez ízlés kérdése is, meg trendek kérdése is, hogy mindig vannak a filmiparban is trendek, amik, meg folyamatok. És lehet, hogy most ez egy kosztümös film a 20-as, 30-as évekből, nincsenek benne nagy akció jelenetek és csavarok, hanem hát egyszerűen csak... Igen.
De ez nagyon
és ez valakinek vagy bejön, vagy nem.
És producerként te hogy látod, hogy az a 37 éves francia filmrendezőnő, aki végül elvitte az aranypálmát, ő, mert hát én láttam a sajtótájékoztatót, és ott állították egybehangzóan, hogy egyáltalán nem számított, hogy nő. Egyáltalán. De én ezt azért nem hiszem, mert ugye, ahogy mondod, tényleg vannak trendek, és most
akkor mi számítottunk volna, mert ugye
kérdés.
Ildikó is nő, és...
Igen, persze, de hogy ő azért már megfordult Cannes-ban, meg már ugye nyert is, ugye az 1989-ben, ugye, tehát hogy itt meg egy olyan nő volt, akinek, filmrendezőnő, akinek azt hiszem ez volt az első ilyen nagy dobása, tehát hogy ez mennyire számított.
Ez nehéz szerintem megítélni, az biztos, hogy nem volt könnyű dolga a zsűrinek, azt is el tudom képzelni, hogy óriási viták lehettek, és aztán ezt hozták ki győztesnek, és ez biztos egy jó film, tehát az a baj, hogy így nehéz róla beszélni, hogy nem láttam, de meg fogom nézni, mert nagyon kíváncsi vagyok. Tehát az is lehet, hogy ez méltán megérdemelte, tehát nem mondjunk ki ilyet, hogy azért kaptam el.
Visszatérve itt a Stört kapitány történetére, hogy azért Füstmilán biztos örülne ennek, tehát hogyha ezt így látta volna, akkor lehet, hogy ő is írt volna a végén, vagy még közben is, mert tehát maga a regény az egyébként iszonyatosan mély, tehát hogy tényleg egy vívódó férfi. És itt furcsa, hogy nem a felszarvozott férfi, nem a megcsalt férfi a lényeg, hanem az egész viszonyulása a férfi léleknek a saját, nem tudom.
Próbálja megérteni, hogy mibe van, és hogy ki a felesége, és ő egy jó szándékú, egyenes figura, akinek nehézségeket okoz ennek a felgöngyölítése, vagy megértése.
És Füstmilán visszajön a képi világban. Iszonyatos erős az a hangulati ábrázolása a filmnek, amiben hát azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, a regény valahogy úgy fejeződik be, ugye, hogy levelet talál a fiúból, és nem dobta ki, vagy valamilyen, már régen olvastam is, de az megragad bennem, hogy várja a szeretett lény felbukkanását, hogy egyszer majd úgyis valamelyik utcán felbukkan is a fekete kabávű köpenyén átsüt a nap. Tehát, hogy önmagában a feketén a nap átsüt, az annyira...
Ez egy erős kép, igen. És hát a filmben is nagyon erős képek vannak, tehát az operatőri munka, a látvány.
Na, azt ki is emelték, ott mindenki egyetért.
Díszletek, jelmezek, ugye Rév Marci, igen, operatőr, Láng Imola, Flesch Andrea jelmeztervező.
Szóval ez egy jó film, és szerintem gondoljunk úgy arra, hogy oké, igaz, nem kell mindig minden filmnek nyernie, és ahogyan a könyveknél is mondják, hogy minden könyvnek meg lesz a maga története, így minden filmnek is megvan a maga története. És lehet, hogy most nem kapott a Cannes-i fesztiválon lényegében semmit, viszont megmutatta magát, és lehet, hogy olyan önálló utat fog bejárni, ami majd később növi ki magát.
Igen, hát bizonyos szempontból az útja most indult el. Tehát ez volt az ősbemutató, és innentől kezdve rajzik ki a világba reményeink szerint. Tehát erről is fogunk majd holnap a munkatársaimmal beszélni, hogy akkor hogy terjesszük a filmet. És az, hogy nem, tényleg, hogy nem kaptunk díjat, pár film kapott csak díjat a 24-ből, tehát ne legyünk tehetetlenek. Csak ugye az ember, ha oda jut, mindig van egy ilyen fogadalom, hogy csak készüljön el, hogy legyen jó, hogy ne legyen nagy baj. Aztán hát csak hívja meg Cannes. Ha már ott vagyunk, akkor már
minden, mint akkor, a szépségverseny.
Amikor már ott vagyok, akkor már valami.
De szerintem az lehet ebben az igaz, hogy itt pontosan tudjátok, hogy ez a film jó. Tehát hiszen nem mentetek volna 14 autóval a felvonulási területre, tehát hogy
15.
Vagy 15, bocsánat, 15 autóval. Tehát, hogy igenis az ember, ha valamit azért letesz, és Ildikó nyilván tudja, hogy amit kiad a kezéből, az milyen értéket képvisel.
De pont ezért esett kétségbe, hogyha meg a fogadtatás bizonyos szakmai körökben nem olyan.
Mert
ha tudja, hogy hát egy film...
Meg az, hogy nagyon sok évet dolgoztunk ezen. Elsősorban Enyedi Ildikó, de jó magam is. Tehát ez nettó 3 év volt, amíg ezt összeraktuk, ezt a filmet, és ugye még nem ért véget ennek a... Tehát ugye a forgalmazás is egy nagyon fontos része.
Igen.
Amikor az ember elkészít egy ilyen filmet, akkor azért nagyon izgul, hogy a közönség hogy fogadja. Minden alkalommal. Tehát most már nem tudom, anyadik filmet producereltem, és minden alkalommal ott van a gyomromban az a kis feszültség, hogy én, mi alkotók, mi a stáb nagy szívvel oda tesszük ezt a filmet, és lehet, hogy amiről mi azt gondoljuk, hogy jó, arról esetleg a közönség más gondol. És emlékszem, amikor ültünk a kocsiba Ildikóval, meg a Störkapitányt játszó Heisznaberrel, és kicsit várni kellett mindig, amíg az előttünk lévő kocsikból kiszállnak, akkor ott ültünk, és azon morfondíroztunk, hogy vajon mi lesz, hogy bemegyünk ide 2300 ember elé, elkezdjük levetíteni a filmet, és azért az egy nagy izgalom. És ráadásul a Cannes-iak arról híresek, hogyha nem tetszik, akkor kimennek,
igen,
vagy kifütyülik.
Igen.
És akkor ott ültünk a vetítés alatt, ilyenkor mindig nagyon figyeljük a közönség rezdüléseit, hogy veszik-e a poénokat, vagy ráéreznek-e arra a kis pillanatra, amit fontosnak találunk. És akkor néztem, hogy időnként így felállt egy hölgy, és kiment, és akkor aztán megkönnyebbültem, hogy csak WC-re, és visszajött. Tehát, hogy ezeket is ilyenkor figyelik az alkotók. És nem ment ki gyakorlatilag senki, tehát ez egy nagyon jó érzés volt. És utána, amikor állva tapsolt a közönség, és kiabáltak, az egészen katartikus volt. Tehát ott...
Hát azért megvan a sikerélmény.
Hát abszolút, tehát ott gyakorlatilag nagyon megnyugodtunk, és az egy katarzis volt, egy ilyen katartikus élmény mindannyiunk számára.
Ez egy koprodukciós film. Bizonyára érdekes, hogy hogyan lehet több nemzetet összepakolni egy történetbe produceri szinten. Ez hogyan született meg a film?
De ez egy 4 országos esetében. Koprodukció. Összesen 10 millió eurónyi pénzt szedtünk össze. Ugye magyarok a többségi producerek, aztán a németek, az olaszok és a franciák. És hát ez egy nagyon hosszú munkának az eredménye, vagy munkafolyamatoknak az eredménye. Azt hiszem 20-21 helyről érkeztek a támogatások, tehát ennyi helyről szedtük össze a 4 ország a támogatásokat, különféle európai alapoktól, helyi regionális alapoktól, tévétársaságoktól, kisfilmes alapoktól, és most ugye megint találkoztunk Cannes-ban, ugye jöttünk megünnepelni a filmet, meg a díszbemutatóra, ott volt az összes producer, és akkor felelevenítettük a következő történetet, amikor 3000 évvel ezelőtti Cannes-ban találkoztunk így mindannyian, és akkor döntöttük el, hogy együtt fogunk működni. Találkoztunk, és akkor úgy nagyjából mindenki elmondta, hogy mennyi pénzt tud behozni a rendszerbe. És ugye kint volt Andy Vajna is, az akkori kormánybiztos egy a hajójával, mindig jött egy nagy hajóval, kikötött a kikötőbe a fesztiválpalota mellett, és akkor onnan, ez nagyon minden évben megtette annak idején, még azelőtt is, amikor ő nem volt még kormánybiztos. És akkor megbeszéltem vele, hogy bemutatnám a producereket, akikkel összeálltunk, és akik behozzák ezeket a pénzeket. És akkor fölmentünk a hajójára, és leültünk egy ilyen nagy kerekasztalhoz. Andy leült egy papírral, meg egy ceruzával, és gyakorlatilag olyan volt ez az egész szituáció, mint amikor a tanár bácsi felelteti a gyerekeket. Ezek a Európa híres producerek, ezeknek összesen nem tudom hány Oscar díjuk van, meg mindenféle díjuk. Ezek így leültek szembe, és elkezdtek felelni. Ugye Andy mondta, hogy na és Németország, te mit hozol? És akkor fölállt Németország, és elmondta, hogy ő nem tudom hány millió eurót tud hozni innen, onnan, amonnan. Köszönöm, leülhetsz, akkor na és Olaszország, neked mit van? És akkor Olaszország elmondta, hogy neki milyen van, és hogy nevetgéltünk, meg ilyen nagyon-nagyon vicces helyzet volt, hogy ezek a híres producerek ott fölálltak, és elszavalták, hogy mit tudnak behozni ebbe a koprodukcióba. És most, hogy ott sétáltunk ebben a kikötőben, így nevetve, de kicsit szomorkodva, így felelevenítettük, hogy hát Andy már nem lett közöttünk, de hogy ez egy milyen vicces helyzet volt, hogy innen indultunk tulajdonképpen, hogy ez a hajó is szerepet játszott abban, hogy mindenki elsorolt, hogy mit tud hozni, és akkor ez volt tulajdonképpen az egyik első lépés, vagy miért földkő, hogy ez a koprodukció beindult.
Magyarország mit tett bele? Mit felelt, amikor felállt?
Magyarország, akkor még nem tudtuk, hogy mennyi lesz pontosan a büdzsé, de úgy nagyjából, hát aztán 1 milliárd 150 milliót adott a filmintézet, illetve az ehhez járó TAO, tehát a 30% közvetett támogatást, tehát sok pénz.
És ez hányada az összköltségvetés?
Ez kb. 60-valahány%-a.
Jó, sok.
Sok pénz. Ha az ember így hallja, akkor ez nagyon sok pénznek tűnik, de amikor egy ilyen volumenű munkát csinál az ember, és ennyi embernek ad munkát, ennyi munkatársnak, akkor azért az meg nem olyan sok. Tehát magyar viszonylatban nagyon sok pénz, meg akár még európai viszonylatban is ez egy viszonylag nagy koprodukció, de mondjuk, ha máshonnan nézzük, mondjuk Amerikából, akkor ez egy kis költségvetésű produkció. Vagy Indiából, ahol szintén nagyon nagy a filmipar.
Említetted, hogy összeültök most, hogy mi lesz a további sorsa vagy lehetősége a filmnek. Ilyenkor egy producer, vagy ilyenkor a forgalmazók mind gondolkodnak el? Tehát, hogy kell valami javítani, vagy csak a szokásos bejáratot utakat kell.
Persze, hát most már a filmhez nem nyúlunk, egyszerűen csak azt kell átbeszélni, hogy milyen fesztiválokra küldjük ki, hova adjuk el, milyennek a menete, amiről a legtöbbet a Films Boutique világforgalmazónk tud majd mondani, tehát ő egyengeti a filmnek az útját, meg hát minden, ő tud mindent így a forgalmazással kapcsolatban, meg az összes pletykát, meg híreket, azt deríti nekünk, és Lányos. Akkor eldöntjük, hogy nyilván az ő szakértelmükkel, hogy akkor hogyan tovább, illetve hát a magyar mozikba pedig jön szeptember igen. 23-án.
Alig várjuk.
Nagyon remélem, hogy nem szól közbe a vírus.
Hát talán akkor még nem, még hogy kérdezem meg engem, az nagyon érdekel, hogy mikor tudtátok ti meg a hírt? Mert én ott ültem az élő közvetítés előtt, 7-től 9-ig csak a vörös szőnyegen történő vonulás volt, ez volt ugye szombat este, és utána jöttek a sajtótájékoztatók, de gála az...
Ja, az, hogy nem kapunk díjat? Az
mikor tudtátok meg?
Engem felhívott a világforgalmazónk szombaton 2-kor, hogy sajnos nem kapunk díjat.
Magyarán akkor ez nem egy olyan, mint az Oscar, hogy valóban ott nem, tudja meg a...
Nem, azokat hívják vissza, akik díjat kapnak. Azoknak sem értem. Mondják meg, hogy pontosan mit.
Csak azt, hogy jelenjenek.
Igen,
meg.
És akkor minket nem hívtak vissza.
Úton voltatok
hozzá. Igen, mert már úton voltatok.
Igen, és abban az esetben, hogyha visszahívtak volna, akkor átraktam volna a repjegyet. Hát a stáb ezzel a géppel ment vissza szombaton, vagy jött vissza Budapestre.
Mert hogy ti arra számítottatok, hogy nem nyertek? Hát, hogyha már meg volt.
Nem, így volt egy egyenes járat Budapestre. Jó, ugye ez hetente kétszer volt csak Nizzából, és megvettük ezt igen. a jegyet, és arra gondoltunk, hogy ha maradni kell, akkor átrakom,
akkor majd
vagy veszünk egy új jegyet. Akkor. És akkor, hát már épp pakoltam, és akkor hívott a világforgalmazó, hogy sajnos nem, úgyhogy szomorúan kikullogtam a reptérre.
Te tudtad meg leghamarabb a stábból?
Ildikó meg én. Hát a stábtagok akkor tudták meg, amikor megláttak a batyumban a tranzitba, és akkor nem nagyon örültek, hogy
egyébként
megláttak.
Akik nyernek, nekik nem mondják meg, hogy milyen kategóriában, csak visszahívják
őket. Visszahívják őket, és hát úgy nagyjából azért gondolom lehet sejteni. Tehát, hogy egy színésznőt hívnak vissza, akkor az lehet gondolni, hogy az színésznő díj. De hát itt vannak ezek a zsűri nagy díja, meg zsűri díja, meg aranypálma, ott azért nem biztos. Vagy hogy visszahívják a rendezőt, az több díjat is jelenthet.
Persze.
Szóval most akkor új a fesztiválok. Mi a cél? Melyik nagy fesztiválra jut ki a film?
Hát most Toronto a reményeink szerint a következő, illetve ezeket is, ugye Európában már nem nagyon mehet A kategóriás fesztiválra, mert ugye Cannes volt. Még Velence nagyon szerette volna a filmet, de aztán Cannes mellett döntöttünk, hogy odaadjuk. Ez is egy jó kérdés, hogy mi lett volna, ha Velencében megy.
Ezt már nem tudjuk meg soha.
Ez másról se, igen.
Hát ez az.
Ja,
hogy lehet, hogy ez jobban Velencében lett volna való, ugye? Most így agyalgatunk ezen.
Ezt te döntötted-e? Vagy ez ki dönt?
Ezt közösen. Tehát hosszasan mérlegeltünk.
Hát ez érdekes tényleg, hogy Velence mennyiben lenne más, vagy mennyiben más mondjuk befogadó szempont. Mind a kettő tengerpart, mind a kettő vannak nagy hajók, vannak kapitányok,
nagyon
vannak
híres
férfiak,
fesztivál,
nők.
Mind a kettő régi nagy fesztiválok, A kategóriás. Hát ezek a Cannes, Berlin, Velence, ezek a szakma csúcsai.
Tehát Toronto. Ildikóról mit lehet most tudni? Hát most azon túl, hogy pihen, és gondolom próbálja ő is emészteni. Tehát nagyon megviselte ez a történet. Vagy azért egy rendező életében, az ő esetében ez mégiscsak benne van a pakliban.
Hát egyrészt ez benne van a pakliban, másrészt nem is az viselte meg, hogy nem nyert a film, mert ez nagyon gyakran előfordul, és önmagában az, a részvétel az nagyon fontos, vagy az talán majdnem olyan fontos, hanem inkább ezek az amerikai kritikák, ezeken gyomrosok voltak. De az ember mindig érzékeny a rossz kritikák.
És ráadásul még ő pátyolgatta ugye a férfi főszereplőt, a Nabert, nem? Akit
de
aztán
Nabert,
tényleg
igen. Hát szegényke, igen.
Ő hazavágtak.
Igen. Róla se írtak túl szépeket. Pedig szerintem gyönyörűen játszott. Tehát finoman, tehát ez igen. A jelenlét, meg ezek az apró rezdülések, tekintet, mimika, szerintem nem nagy gesztusok. Nekem pont ezt tetszett benne, amit hiányoltak az amerikaiak.
Nem baj. Én azt mondom, nem baj, mert 23-án úgyis mindenki itthon is meg tudja majd nézni, mármint szeptember 23-án reményeink szerint ezt a filmet.
És hát lehet, hogy ez a film nem mindenkinek való. Tehát, hogy ez attól is függ, hogy ki milyen élet élethelyzetben van, vagy ki mire rezonál, vagy éppen érdekli ez az élethelyzet. Például volt egy ismerősömként, aki megnézte a filmet, és azt mondta, hogy ez róla szólt, hogy ő a stőrkapitány, hogy annyira betalált. Uh-huh. És aztán lehet, hogy valakit meg ez nem érint meg, mert nincs most ezzel dolga, vagy nem volt még ilyen helyzetben. Tehát, hogy egy film is ugye nem mindig mindenkihez szól.
Nem, valóban nem. De hát ez a film, ez a pályafutása így kezdődött el ennek a filmnek, aztán megnézzük majd, hogy hova tart, hova jut, mi lesz a következő nagy produceri munka, amire már készülsz, már tudod, hogy van vele feladat és teendő.
Hát most több projekteket fejlesztünk, tehát írunk. Ildikóval is tervezünk most forgatókönyvet írni, pont a minap ültünk le, hogy van egy pár ötlet, és hogy el kell döntenünk, hogy mivel pályázunk be a filmintézethez. Aztán Fliga Bencével is van pár ötletünk. Ugye vele Berlinben voltunk most, a Berlinale versenyprogramjában a Rengeteg mindenhol látlak című filmmel, ami ezüst medvét kapott. Ugye?
Írtunk is róla.
Igen.
Úgyhogy... És azt is nézni kell, az is egy olyan film. Hogy
hát abszolút.
Jó film, nagyon jó.
Az is, hogy bele kell helyezkedni, és a részévé várni. Igen,
ez párbeszédek jelenetek.
Kicsit olyan, mint egy karanténfilm, mert hogy zárt terekbe közelik, szűkek, de ez pont ez egyfajta módja, hogy belekerüljünk, és rátapadjunk a vászorra, és hallgassuk, megnézzük. Tehát, hogy vele is vannak projektek, illetve Tóth Barnával, akivel meg az Akik maradtakat csináltuk. Az is egy érdekes élmény volt, amikor igen, hogy az ember így lecsúszik bizonyos dolgokról, és akkor hogy dolgozza föl. Például ott a shortlist, ugye bekerültünk az Oscar shortlistre a 9 közé, az Akik maradtakkal, és ott például az amerikaiak nagyon szerették. Tehát ott az amerikaiaknak tetszett jobban, Európa nem figyelt föl annyira rá. Tehát milyen érdekes, hogy mi hol szólal meg. Uh-huh. És ott például ezek a nagy filmes szaklapok, ezek behozták az ötbe, tehát mindig írták ezeket a predikciókat, hogy ki mit jósol, hogy a 9 közül mi uh-huh. kerül be. És akkor ezeket mind olvasgattuk, meg az amerikai forgalmazás küldözgett, és már elhittük. És az is nagy...
Szél igazuk volt.
Az, nagyon,
az is nagyon
de
jó.
Amikor így ott ültünk, néztük a közvetítést, ahogy bejelentették, és akkor kiderült, hogy nem vagyunk az ötben. Az is nehéz volt. Tehát akkor, és ott meg azért, mert elhittük, hogy bekerülhetünk.
A vége az,
tehát,
hogy nem
minden viszonylagos, hogy akkor képtelenek voltunk azt látni, hogy ez egy pici tévéfilm, alig tudtuk kihozni a büdzséből, és hogy eljutott idáig, hogy az milyen nagy dolog. Nem ez a félig üres a pohár, és nem félig tele, pedig félig tele volt a pohár, csak akkor még nem láttuk. És az is egy ilyen nehezen emészthető dolog volt, és akkor napokig úgy próbáltuk feldolgozni. És most már egy utólag így legyintgetek, hogy nem lehet mindig mindent megkapni, amit szeretnénk, hanem van, amikor például a Test és lélekről nyerőt, ugye meglett az aranymedve, meg bekerült az ötbe, de ott se lett Oscar például. Mondjuk ott is sejtettük, hogy valahogy agyilag tudtuk, hogy nem mi fogjuk kapni, mert ennek voltak előzményei, a többi film sokkal jobban volt promotálva, meg jöttek ott a hírek, hogy kik fognak nyerni úgy nagyjából. Tehát ott is sejtettük, hogy nem mi nyerünk, de azért mégis, amikor nem a mi nevünk hangzott el, akkor egy egész picit azért csalódottak voltunk.
Ezért ne csalódással fejezzük be ezt a beszélgetést, hanem azzal, hogy ez a film érkezik a mozikba, meg tudjuk nézni, örülhetünk annak, hogy majd látjuk. Most köszönjük ezt a lehetőséget, hogy tudtunk beszélni Mécs Mónikával, a Enyedi Ildikó a Feleségem története című filmről, illetve annak a hátteréről, és abban bízunk, hogy stőrkapitány behajózik majd az életünkben, mindenki életébe, és lehet, hogy tényleg lesznek nagy felismerések. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, Kozár Alexandrának köszönöm, hogy segített ebben a beszélgetésben, Réti Nórának a technikai segítőnek, F. Tóth Benedek vagyok, és szép hétvégét kívánok mindenkinek.
Én is, köszönöm.